Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna vagyok, és itt tőlem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila ma is.
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat.
Beszéltünk az elmúlt adásban a tokenek kialakításáról, tehát kicsit nem befektetői szempontból, hanem kibocsátói szempontból kezdtünk el beszélgetni. Akkor azt mondtad, hogy a token a könnyebben befogadható történet, és ma a coinok kibocsátásáról fogunk beszélni. Ugye token és coin, az egyiknél nem szükséges új hálózatot kifejleszteni, a másiknál viszont gyakorlatilag egy teljesen új fejlesztést hoz létre a kialakító. Ez a lényeg?
Ez így pontos, ahogyan elmondtad, viszont hozzá kell tenni azt, hogy rengeteg tokennek a nevébe benne van az, hogy coin, úgyhogy ez azért egy kicsit összezavarhatja az embereket, sőt az újságírókat is, mert nagyon sokszor látjuk, hogy coinoznak tokenek esetében, úgyhogy nem kell ettől megijedni, a két fogalmat keresztbe kasul keverik.
Csak hogy könnyebben érthető legyen a piac.
De a coin az arról szól, hogy van egy blokklánc, minden blokklánchoz, mondjuk minden decentralizált blokklánchoz tartozik egy coin, ami a saját anya kriptovalutája, az tartozik hozzá. Azért van rá szükség, mert egy decentralizált rendszert a felhasználók tartanak fönn, a felhasználók közössége tartja fönn, és kell, hogy legyen egy motiváció arra, hogy ők ebbe energiát, pénzt és munkát áldozzanak, hogy fenntartják a hálózatot, ezért a motivációért cserébe pedig valakinek valamiben fizetni kell rendszerhasználati díjat. Hát ki fizeti? A felhasználók, akik nem tartják fönn a hálózatot, de azon tranzaktálnak, adatokat mozgatnak. Vagy akár pénzt, de az is adat, tehát hogyha a kriptovalutát mozgat rajta, az is adat. Ezért fizetnek rendszerhasználati díjat, tranzakciós költséget, ez megy a fenntartókhoz. Úgyhogy ezt pedig el tudják adni azoknak, akik szintén használni akarják a rendszert, és ahhoz, hogy használni tudják, ki kell fizetniük a rendszerhasználati díjra azt a coint, amit megvásároltak. Tehát ez a körforgás. Ettől tud nagyon gyorsan növekedni egyébként egy kriptovalutának ára, persze a spekuláció is bőven közrejátszik, de mondjuk, ha nem létezne ez a jelenség, hogy spekulálnak az emberek, akkor ha elkezdenek, mert nagyon jól használható egy blokklánc, elkezdik használni, akkor mondjuk egyik hétről a másik hétre meg tízszereződik a felhasználóknak a száma, akkor sokkal nagyobb a kereslet, sokkal többen akarják megvenni, ezért aki fenntartja a hálózatot, az drágában el tudja adni.
Viszont arról sokat beszéltünk, hogy például az Ethereum hálózatát rengeteg mindenre lehet használni, kicsit drága, ez már is, hogy nagyon drága is tud lenni, mindegy, ez most zárójelben, de sok mindenre lehet használni. Viszont ott a Bitcoin, ami a mögött lévő technológiát nem lehet használni sok mindenre. Akkor miért megy? Miért a Bitcoin a fő? Oké, hogy az első, de miért maradt meg a Bitcoin az első és legnépszerűbb kriptónak, mikor a mögötte lévő technológiát nem lehet koránt sem annyi mindenre felhasználni, mint például az Ethereumét.
Más a célja a két láncnak. A Bitcoin azért jött létre, hogy egy alternatívát nyújtson a pénzrendszer, vagy konkrétan a dollár mellett, és lehessen használni értéktároló eszköznek. Ez a cél, ez most olyvá tűnik, hogy tényleg a digitális aranyjá kezd válni. Megvan a lehetőség, hogy a felhasználók úgy döntsenek, hogy ezt másra is akarják használni, de ma úgy tűnik, hogy erre kevés az igény, hiszen vannak más megoldások, amik mondjuk a mikrotranzakciókra alkalmasak. A Bitcoinnál nem volt cél, hogy okos szerződéseket lehessen futtatni rajta, nem volt cél, hogy olyan komplex rendszereket, dokumentumhitelesítést, vagy bármihez hasonlót végre lehessen hajtani, mint mondjuk az Ethereum hálózaton. Egyet tud, Bitcoint lehet rajta küldeni és fogadni.
És ez elég, hogy ennyire megtartsa az első pozíciót? Úgyhogy, hát te mondtad ki az előbb, hogy semmi másra nem lehet használni.
De arra viszont tökéletes lehet használni. Nagyon sokan hisznek benne, a bizalom az pedig meghatározza a piacot. Egyébként nagyon jól működik, minden lehetőség nyitva van egyébként, hogy bármilyen irányba elmenjen. Úgy tűnik, hogy nem annyira megy el abba az irányba, hogy zöldé váljon. Valószínűleg azt várja a piac, hogy ez be tud állni úgy egy környezetbarátabb rendszerré, hogy nem kell többletenergiát termelni emiatt. Rengeteg projekt indult el, ami a fölöslegesen megtermelt áram áramtermelést használja föl arra, hogy a bitcoin hálózatot fenntartsák, de hát megújuló energiával is fel lehet tartani, úgyhogy az a legvalószínűbb, hogy néhány éven belül, vagy mondjuk 5-10 éven belül már nem lesz környezetszennyező a bitcoin, akkor sem, hogyha megmarad a jelenlegi konszenzus.
És akkor ott az Ethereum hálózata, amit viszont rengeteg mindenhez lehet használni, és valahogy nekem úgy tűnik, hogy attól függetlenül, hogy drága, a hétköznapokba való beolvadása sokkal egyértelműbb. Az ilyen hálózatoké a jövő, ahol később majd hétköznapivá váló dolgokat lehet fejleszteni, vagy olyan is lehet a jövő, mint például a bitcoin?
Ez egyik nem zárja ki a másikat.
Megvan egymás mellett a kettő nyugodtan?
Megvan egymás mellett a kettő. A bitcoin igaziból ő hozta el ezt a világot, Satoshi Nakamoto hozta el ezt a világot a bitcoin által, ami megoldotta azt a problémát, amit a blokklánc technológia képvisel, hogy decentralizáltan tud működni központ nélkül, senki nem tud hatalmat gyakorolni felette, teljesen demokratikus, és hogy ennyire megbízhatóan működik, ugye normális helyzetben tényleg nem lehet feltörni, nem lehet manipulálni az adatbázist. És akkor szokták mondani azt, hogy a bitcoin lassú, és drága, hát egyébként az utóbbi hónapokban egyáltalán nem drága, de be tud drágulni ugyanúgy, mint ahogy most az Ethereum drágán működik, és hogy lassú. Hát az a helyzet, hogy már régóta készen van az a technológia, amivel elképesztően gyors a bitcoin, de senki nem használja. Miért? Mert nincs valós igény rá. Olyan logikus azt mondani, hogy probléma, hogy lassú, de igaziból úgy tűnik, hogy nem célja az a közösségnek, hogy használják a ráépült Lightning Network-öt, illetve most már több féle ilyen second layer, tehát egy második szint van a hálózaton, egy másodperc alatt végbe tud menni, szinte teljesen ingyen egy tranzakció. A szinte teljesen ingyen, azt úgy értem, hogy mondjuk 1-2 forint egy tranzakció.
És ezt nem használják sokan? De miért nem?
Ez egy filozófiai kérdés, tény, hogy nem használják. Valószínűleg azért, mert egy értéktároló eszköz és egy spekulatív eszköz a bitcoin.
És nem napi kereskedésre, tranzakciókra.
És senki nem akar fagyit venni a bitcoinjából, de hát egyébként...
Kivéve El Salvadort.
De gondoljunk abba bele, hogy én azért veszek bitcoint, mert abba bízok, hogy föl fog menni az értéke. És kell vennem egy kávéfőzőt. Ott van a forintom, és ott van a bitcoinom. Hát, hogyha én azért vettem meg a bitcoint, hogy fölmegy az értéke, és gazdagabb legyek, akkor abból nem fogok venni kávéfőzőt, mert akkor a 100 000 forintos kávéfőző, nem tudom, most mennyibe kerül egy kávéfőző, az olyan, mint hogyha 200 000 vagy 1 millióért vettem volna meg, vagy 5 millióért.
Na de hányszor beszéltünk már akár ebben az adásban is arról, hogy arra megy a világ, hogy ezek a fizetőeszközök, ezek a kriptodevizák a hagyományos világban, a hétköznapi életben is fizetőeszközzé válhassanak. Akkor nem ilyen formában lesznek majd fizetőeszközök?
Nem a bitcoin lesz az, hogyha ezt az utat viszi tovább, de a technológia kész van, hogy arra is képes legyen, tehát hogyha a felhasználói közösség úgy dönt, hogy elkezdi erre használni, akkor nem kell várni semmilyen innovációt, és nem elméletben van kész meg tervező asztalon, hanem azonnal el lehet kezdeni használni, kész van, működik.
De most még csak befektetési eszköz.
Most egyelőre digitális arany, hát nem megyünk le a kávézóba, és fizetünk gramban számolt aranyra a kávéért.
Mit jelent az egyébként, hogy lassú itt? Mire kell gondolni? Tehát a tranzakciók végbemenetele nagyon lassú?
Igen, hát ugye körülbelül 10 percenként van egy blokk. Ez az elfogadótól, tehát a fogadó féltől számít, hogy mikor fogadja el a tranzakciót. Ugye egy blokkot mindenképpen érdemes megvárni, egy konfirmációt, mert akkor íródik hozzá az adott blokk a blokklánchoz, onnantól hiteles a tranzakció, de hát ott egy blokknál még előfordulhatnak problémák. Szerintem volt már, hogy beszéltünk korábbi műsorokban erről. Úgyhogy mondjuk, ha biztosra akar menni valaki, akkor 3-4, valaki 6 blokkot is megvár. Egy nagyobb értéknél a 3 blokkot meg kell várni. De most, ha átlagos idővel számolunk, akkor 3x10 perc az 30 perc, de hát ez nagyon átlag, mert egyébként van olyan, hogy egy percen belül keletkezik 2-3 blokk is, és van olyan, hogy egy órán belül 1.
Ez attól függ, hogy éppen hány bányászgép dolgozik?
Hát, hogy ők milyen sikerrel keresik az érvényes blokkot, ugye itt van egy matematikai művelet, ahol itt mindenki versenyzik, hogy kitalálja meg előbb azt a számot, amivel az ő blokkja lesz az érvényes. Ez mondjuk hosszú idő, amíg egy 2 hetes időintervallumban ez szépen kiegyenlítődik, és 5-10 másodperc pontossággal kijön az átlagos 10 perces blokkidő.
Na és akkor ez volt az első blokklánc, most kicsit eltávolodva a bitcointól. Azóta hogy kell elképzelni egy blokkláncnak, egy új hálózatnak a fejlesztését? Valaki leül, és azt mondja, hogy nekem a meglévőkből ez, meg ez, meg ez, meg ez hiányzik, és akkor én lefejlesztem jobban?
Pontosan ennyi? Erről van szó. Valamilyen innováció az meg szokott jelenni. Olyan is előfordul, hogy nincs innováció, hanem megnézi a meglévő blokkláncokat, és azokban megjelent innovációkat próbálja a saját elképzelése szerint összegyúrni egy új blokkláncban, illetve valamikor valamilyen konkrét célra hoznak létre egy blokkláncot, mert nagyon sok esetben kompromisszumokat kell kötni, hogyha erre, arra, amarra is akarsz használni egy blokkláncot, és hogyha most fejlesztünk egyet, akkor az Ethereum mellé, hogyha az Ethereumnak akarunk lenni a kihívói, mondjuk úgy az 1001. kihívója, mert nagyon sok van, akkor kell csinálnunk egy univerzális blokkláncot, ami mindenre jó, itt nehéz dolgunk van. De mi van akkor, ha mi tudjuk, hogy mire akarjuk használni a blokkláncot, a piacnak egy bizonyos szegmensét akarjuk vele kiszolgálni, akkor minket nem érdekel a többi típusú megoldás, akkor nem kell kompromisszumokat kötni, és lehet, hogy arra az egy célra egy sokkal hatékonyabb blokkláncot tudunk létrehozni.
Nagy a verseny itt jelenleg?
Látszólag nagyon nagy, mert nagyon sok induló van, és talán ez lesz most a következő időszak, hogy nem univerzális blokkláncok jönnek létre, hanem bizonyos célpiacokra lehet fókuszálni.
Külön szegmensek lesznek.
Igen, és akkor azokat sokkal jobban ki lehet szolgálni, mert egy olyan eszközt kapnak a kezükbe, amit könnyebb használni felhasználóként is, fejlesztőként is, és könnyebb optimalizálni arra a típusú tranzakcióra egy blokkláncot. Jelenleg ilyen nem nagyon van, talán próbálkozásokat már láttunk. Most az volt az elmúlt 3 évben mondjuk a divat, hogy univerzális blokkláncok minden problémát meg akarunk oldani, és mindent sokkal jobban, mint az elődök. Egyelőre azt lehet mondani, hogy teszteli a piac, hogy ezek a, hát ezt most nem is pejoratíve értem, de ezek a csoda blokkláncok mit tudnak, és azért nagyon gyakran kiderül, hogy annyira mégsem csoda, mint amennyire szeretnénk, hogy az legyen.
Emellett még mi lehet a jövő? Tehát itt a végtelenségig mehet a magának a technológiának, az egy-egy hiányosságának a kicsípése, és akkor azt kiküszöböljük, létrehozunk egy újat, tehát ez mehet a végtelenségig, ahogy fejlődik a technológia?
Hát, hogyha mondjuk az autókhoz szeretném hasonlítani a blokklánc technológiát, akkor most valahol a 20-as éveknél tarthatunk a blokkláncba, és hát ugyanaz a fejlődés jön, és ugye nehezen tudtuk elképzelni mondjuk 2000-ben, hogy hova tudnak tovább fejlődni az autók, és hogy hány lóerős lehet meg, milyen kényelmi funkciókat, hiszen már akkor motoros ülés volt benne, meg elektromos volt minden ablak, és már benne volt a 10-valahány hangszóró, de hát ahhoz képest a mai autók már nem ütik el az embert, meg ha oldalról belénk csapódnak, akkor megemeli az oldalát, tehát ilyeneket nem tudtunk elképzelni. Ugyanez vár ránk, hogy egyre többet fognak nyújtani, lesznek sikeres fejlesztések, sikertelen fejlesztések, az biztos, hogy nincs szükség annyi versenytársra, amennyi van, de hát le fog tisztulni a piac.
A coinok fejlesztéséről, illetve a coinok mögött lévő technológia fejlesztéséről beszélgettünk ma is Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával. Köszönjük, Attila, hogy ma
Köszönöm
is itt
szépen,
voltál.
Sziasztok.
Andor Tóth Annát is hallották. Köszönjük a figyelmet.
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!